Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, hálás vagyok azért, hogy itt lehetünk ezen az alkalmon, és hiszük azt, hogy a mi Istenünk tartogat még számunkra üzenetet, és jó azt megtapasztalni, hogy akik az Urat szeretik, azt ő figyelemmel követi és kíséri, és hiszük azt, hogy szeretne bennünket is megszólítani. Testvéreim, a római levélnek a befejező, záró 16. fejezetét, abból egy szakaszt szeretnék felolvasni. Befejeznék római levélnek a tanulmányozását. Elég sok név elhangzik itt az első 16 ige versben. Nem ezekkel szeretnék elsősorban majd foglalkozni, hanem a 17-től 20. versig. Úgyhogy kérném, hogy ezt keressük ki. Pál levele a rómaiakhoz 16. fejezet 17. versétől. És kérném, hogy majd állva hallgassuk meg ezeket az igéket. Tehát Pál levele a rómaiakhoz 16. fejezet 17. versétől így hangzik az ige. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezeket az igéket, köszönjük, hogy a Bibliában van, és köszönjük azt, hogy nem kerülhetjük meg, hogy ezekkel foglalkozzunk. Arra kérünk, hogy tedd aktuálissá számunkra. Köszönjük, hogy éberségre intesz, és arra, hogy a te igédhez elsősorban te hozzád ragaszkodjunk. Köszönjük, hogy kinyilatkoztattad magad Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy az apostolok, akik értelmezték ezt a kinyilatkoztatást, leírták ezeket a leveleket. Hiszük azt, Urunk, hogy a mi épülésünkre akarod ezt szolgáltatni, és szeretnénk azt, hogyha így lennél a következő fél órában most velünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, mondhatnánk, hogy hála az Úrnak nem érzékeljük azt, hogy szakadás közeli állapotban lenne a gyülekezetünk, de az ige mégis felszólít bennünket arra, hogy vannak olyan emberek, akikben lehet, hogy vannak olyan feszültségek, talán sérelmek, vagy esetleg ambíciók, vagy valami olyasmik, ami ott mozgolódik bennük, és lehet, hogy idővel elő fog jönni bennük, vagy belőlünk, tehát itt mindenki magára értse, ne a másikra. Ezért arra bátorít Pál apostol így a levelének a végén, a rómaiakhoz írt levelének a végén, hogy mindenki vizsgálja meg magát, hogy nehogy olyan emberré váljon, akiben a keserűség gyökere fölnőve esetleg, vagy a túl nagy tenni vágyás gyökere úgy nőjön föl, hogy maga köré gyűjtsön, szervezzen embereket, és ezáltal akarjon valamit a gyülekezetben máshogy tenni, mint ahogy az ige, a Biblia kéri. És testvéreim, miért fontos ez? Testvéreim, azért, mert a sátán nagyon sokszor fölnagyítja tilalmakat. Fölnagyítja a tilalmakat, és azt mutatja be, hogy mit nem szabad neked hívő ember, és tulajdonképpen a gyülekezetben is azt mondhatnánk, hogy azért sok mindent nem szabad csinálni. Persze szoktuk mondani innen a szószékről, meg a szolgálatok területén, hogy olyan sok minden szolgálati lehetőség lenne, és szabadna csinálni, de mégis az emberek sokszor úgy élik meg azt, még a hívő ember is, hogy elsősorban tilalmakba vagy kerítésekbe ütköznek. Nézzük, nézzük csak meg, akkor, amikor azt gondoljuk, hogy van 1500 tilalom, akkor az ember úgy elgondolkodik, hogy ó, te jó ég, hát ez az irgalmatlan mennyiség, ami biztos, hogy valamit elrontok. De hogyha azt mondanánk, hogy van egy valami, ami csak tiltva van, hát azt valahogy majd csak kibírom, hogy azt ne csináljam. Hát testvéreim, azt látjuk a Biblia legelején, hogy hát az az egy valami is igen gyéren sikerült, azaz nem sikerült. Ott Éva és Ádám, de azért vállaljuk föl bátran, Ádám és Éva, hát elrontották még azt az egyet is. Pedig egyetlen egy tilalom volt oda leírva, ugyanis a sátánnak ez a taktikája, hogy fölnagyítja a tiltott dolgokat, azokat, amiket tudja az ember, hogy ez nem az én javamra fog szolgálni hosszú távon, nem a családom, nem a közösségem, nem a városom, nem a valami ennek a javát, de valahogy ott van, hogy ezt mégiscsak véghez kellene vinni, hanem mivel ezt a tilalmat fölnagyítja, a lehetőségeket meg beszűkíti. És testvéreim, ennek nagy mestere a sátán, hogy a lehetőségeinket beszűkíti. Nem tudom, hogy tapasztaltuk-e azt esetleg gondolkodva, imádkozva, olykor talán az ágyban feküdve, hogy összementek a lehetőségeink. Egyszerűen nem tudunk olyan dolgokat tenni, amivel hasznára lehetnénk esetleg önmagunknak is. És azért van ez, mert a sátán azt állítja be számunkra, hogy amit eddig tettél talán évekig, vagy évtizedekig, látod, hogy nem sok eredményt hozott. Változtass meg, csinálj valami maradandót már végre, valami olyat, amire fölfigyelnek az emberek, hogy igenis vagy te azért valaki, meg azért az Úr ott áll mögötted. Mutasd ezt meg, és azt látjuk, hogy ezeket a lehetőséget, amikor leszűkíti, akkor az ember elindul az olyan tilalmak felé, amelyek valami más szellemiségből, lelkiségből, a sátán által vannak motiválva, és azzal vannak késztetve. Aztán nagyon sokszor benne van az is, hogy az újdonság ingere nagy. Miért szoktuk azt mondani, hogy újság? Nem tudom, hogy szoktunk-e néha látni olyan újságot, ami kezembe került nemrég, egy 2008-as Magyar Nemzet. Hát ezt lehet, hogy pénzért is már el lehetne adni egyébként, mert ugye nagyobb pénzért, mint amennyiért megvette akkor valaki, egyébként a szemetesből került elő, tehát egy ilyen elférhetett helyről került elő tulajdonképpen, de ugye már nincs ilyen újság, ez már történelem, ez már nem tudom micsoda, hát persze a könyvtárak tele vannak ilyenekkel, aztán ők is gondolom szanálják kifelé, mert nincs hely számukra, de azt gondolhatjuk, hogy egy 2008-as újságból mi az, ami számunkra ma üzenet lehet? Hát azt látjuk, hogy gyakorlatilag semmi. Bár épp megdöbbenésemre a Gemenci erdőről volt benne szó, ugye ott laktunk Szexárdon sokáig, és fölcsigázta rögtön az érdeklődésemet, azt a cikket el is olvastam, de igazándiból már tudtam mindazt, ami oda le volt írva. Nem hatott rám az újdonság erejével. Egy 10 évvel ezelőtti újság nem újság. Miért van az, hogy a Biblia pedig folyamatosan újság számunkra? Folyamatosan újság. És lehet, hogy a tegnapi vagy a tegnap előtti újság meg már nem az. Mert a sátán szereti ezt a legújabbat. Ilyen még eddig nem volt. Most ez hidd el, hogy megváltozik az életed, és gyökeresen megváltozik, és jó irányba változik, és kiderül, hogy milyen nagy érték vagy. Azt látjuk, hogy a sátán tehát beszűkíti a lehetőségeinket, és próbálja minél tágabbra nyitni a tiltások, vagy az olyan dolgoknak a tárházát, ami tudjuk, hogy igazándiból hosszú távon nem lesz számunkra jó. Mégis azt látjuk, és az ige erről beszél, és Pál apostol nem véletlenül az utolsó fejezet, szinte utolsó szavaiba teszi ezt be, hogy a zavarkeltőktől szeretné óvni a gyülekezetet. Ugyanis a szakadás az nem magától jön létre, mint ahogy feltételezik, hogy egy pillangónak a szárny csapkodása esetleg egy egész hurikánt vagy tornádót előidézhet. Sokszor így kezdődik a szakadás is. Azért, mert Korintusban is azt látjuk az ige alapján, hogy az emberek köré csoportosulva egy tanítás, vagy az egész evangélium több részre bomlik. Több részre oszlik, és egyik ember plántált, a másik öntözött, a harmadik fölvigyázta a növekedést, és az emberek kihangsúlyoztak valamit, hogy erre van most igazándiból szükség, és igazándiból a többi nem is ér semmit. Azt látjuk tehát, hogy nagyon sok esetben először tanbelileg történik meg a szakadás, és utána az elszakadozó evangélium, vagy a kegyességi dolgok, foszlányokhoz, ezekhez a foszlányokhoz oda csapódnak emberek. És legtöbbször először ez nem szószéken keresztül hangzik el, mert akkor rögtön mindenki megbotránkozik, hogy milyen irgalmatlan nagy dolog és helytelen dolog hangzott el, hanem sokszor magánbeszélgetésben, véleménynyilvánításban, és akik ellenzik a házi csoportot, azok sokszor ezért ellenzik, mert azok különböző pártot hozhatnak létre. Hát azt látjuk itt a gyülekezetben, és hogyha ezt a 16. fejezetet a 16-os versig felolvastuk volna, azt látjuk, hogy legalább 3 vagy 4 helyen elhangzik, hogy és köszöntöm az ott lévő kis házi csoportot. Köszöntöm az ott lévő kis gyülekezetet, akik a te házatokba jönnek össze. Valahogy az ige nem nagyon ellenzi ezeket a dolgokat, és bár van rossz tapasztalat. Testvéreim, a házasságból nincs rossz tapasztalat? Hát elég sok rossz tapasztalat van a házasságból. És mégis az Isten nem ellenzi. Ő azt mondja, hogy ez tőlem szerzett dolog. Az Úr azt akarja, hogy attól, mert nekünk van rossz tapasztalatunk valamiről, vizsgáljuk meg, hogy azért van ez a rossz tapasztalat, mert valami félre siklott, elmozdult abba az irányba, ami nem az Isten szerinti, vagy pedig azért, mert mi annyira Isten szerint próbáltuk tenni, csak éppen az Isten szerinti az egy nagyon rossz dolog. Hát ez az utóbbi valószínű, hogy nem igaz, mert akkor nem ülnénk itt. Én úgy gondolom, hogy aki azt gondolja, hogy az Isten szerinti az rossz dolog, az nem itt ül, hanem lehet, hogy a tévé előtt, vagy éppen egy valamilyen meccsen, vagy nem tudom, hogy hol. Viszont az biztos, hogy az Úr azt akarja, hogy ne nőjön föl a mi szívünkben olyan keserűség, olyan dolog, amivel elkezdjük megkérdőjelezni azokat az Isten igazságokat, csak részben, mert talán nem értjük, vagy nem úgy értjük, vagy talán ami szomorúságunk, vagy éppen az ellenkezője, ami nagyon nagy vidám ide a világot az én kezembe lelkületünk, vagy gondolkodásmódunk, azt mondatja velünk, hogy most ennek van az ideje, hogy egy kicsit lazítsunk azon a dolgokon, és nagyon sok esetben talán ez nem tudatos, de mégis ott lehet olykor a mi szívünkben, hogy valamit úgy cselekedjünk, ahogy az Isten nem biztos, hogy jónak látja. Tehát, testvéreim, ott kell, hogy legyen a felelősség a gyülekezetünkben, minden egyes személyen, és a házi csoportokban, pedig a vezetőkön, hogy ezt lássák, hogyha valami ige ellenes történik, és ezért lenne jó minél több házi csoport vezetőre lenne szükség a házi csoportokban, akik vezetik ezeket a csoportokat, mert ők felelősségteljes emberek, és őrájuk lehet bízni olyan terheket, amire tudják, hogy nem csupán a saját házanépük, hanem egy picit kibővült közösségnek is a lelki, szellemi vezetői. Aki tehát téves tanítást hordoz magában, az megpróbál ennek embereket szerezni. Én jelenleg nem úgy ismerem a házi csoportok vezetőit, hogy ilyen emberek lennének, és hálás is vagyok ezért, és hiszem azt, és remélem, hogy a jövőben fog még fölnőni ehhez néhány olyan ember, aki szeretettel vállal olyan embereket, akik felé a Bibliával, az igével, az igaz tanítással szolgáljon. Viszont aki téves tanítást akar képviselni, az általában a hitben gyengéket célozza meg. azokat célozza meg, akik még nem erősödtek meg, vagy a frissen megtérőt, vagy az ismeretben még szegényt, még nem túl előre haladottat. A testvéreim, úgy elgondolkodtam rajta, hogyha itt van a kis egyéves és majdnem 4 hónapos gyermekünk, hogyha őt valaki más viszi haza a kórházból, vagy véletlenül elcseréljük a gyermekeinket, ugye van erre olykor egy-két ilyen újságcifa megdöbbenés, hogy 25 éves korában jönnek rá, hogy hát rossz gyereket vittek haza a kórházból, meg a másik is rossz gyereket vitt haza, és ott van a döbbenet, hogy na most ilyenkor mi van? Most ilyenkor mi van? Most biológiai szülei azok mások, a szellemi vagy a lelki szülei, amit szoktak mondani, hogy az örökbefogadott ember nem az anyukája hasában, hanem az anyukája szívében nő. Az örökbefogadott gyermek az a szívben nő. Nem, hasban nem nőtt, de a szívben nőhet. És testvéreim, mi mindannyian ilyen hívő emberekkel, hogy legyünk, hogy nőjenek az emberek a szívünkbe. Mit lehetne kezdeni akkor? Én úgy gondolom, hogy azok a gyermekek teljes odaadással, szeretettel szerették a szüleiket. És én azt látom a kisgyermekünkön, hogyha valaki szeretettel viszonyul hozzá, azt ő visszaszereti. Ez teljesen normális dolog. Így van megteremtve egy kis gyermek, talán Ádám meg Éva is így volt megteremtve, pedig ők nem pici gyermekekként jöttek erre a világra, de elkezdték visszaszeretni azt, aki felől szeretetet kaptak. Csak utána kicsit átment az értelmi dologra, mert azt látjuk, hogy a sátánnak ez a taktikája elsősorban, hogy leválasztani a többiekről. Leválasztani. Valahogy elidegeníteni a nyájtól, azt a kis báránykát elidegeníteni. Ha ez sikerül, akkor nyert ügye van, és sajnos tapasztaljuk ezt, testvéreim, akik a gyülekezetekből, vagy a gyülekezetünkből esetleg elmennek, azt látjuk, hogy nagyon sok esetben elidegenednek magától az Úrtól is. És sokszor azzal magyarázzák, hogy csalódtunk a hívőkben. És még lehet, hogy igaz is, mert testvéreim csalódtak bennem is már, meg még fognak is, meg szerintem Brunóban is, meg Győzőben is, meg a többiekben is. Csalódtunk már, tehát hogyha még valaki nem csalódott a másikban, aki mellette ül, akkor könyvelje el, hogy fog benne csalódni. De nem azért jövünk össze, hogy csalódjunk egymásban, hanem azért jövünk össze, hogy az Úrra, a mindenható Istenre tekintsünk, és hogyha ő ránézünk, akkor nem a csalódás fog föl erősödni, hanem ami Urunk Jézus Krisztusban fogunk megerősödni. Tehát a sérelmek, vagy olykor az egyéni ambíciók fogják a szakadást előidézni. És mégis azt mondja az ige, kérlek titeket testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jó hiszeműeket. Testvéreim, mit jelent a saját has? Maguk jól felfogott érdekeit szolgálják. Azt szolgálják, amit úgy gondolnak, hogy nekik nagyon-nagyon-nagyon fontos, de az, hogy a többieknek mi a fontos és mi a jó, az már többedleges, sokadlagos. Azt látjuk, hogy azt mondja erre Pál, hogy térjetek ki előlük. Hogyha egészséges a gyülekezet, akkor egy idő után kitérnek ők a gyülekezetből, de adja az Úr, hogy ne azért térjenek ki, mert valóban olyasmit látnak, ami, vagy tapasztalnak, ami őket alacsonyabb rendűvé teszi, mert Pál apostol úgy gondolom nem azért szólított meg 27 embert, jobban minimum 29-et, mert azt mondja, hogy Narcissus háza népéből, akik követik az Urat, tehát ott még minimum 2 ember van, és 27-et pedig név szerint felsorol. Tehát minimum 29 embert nem azért szólított meg olyan formában ebben nőket és rabszolgákat egyaránt. Azért szólított meg, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy megvan a helyünk az Isten országában. Bármilyen alacsony rendűnek, rangúnak, vagy bármilyen önértékeléssel szenvedőnek is tudjuk magunkat. Azt akarja az Úr, hogy a mi életünkben alázatosság legyen és ártatlanság. Az ártatlanság sokszor a csapdába esésnek a lehetőségét hordozza magában. Nagyon sok ártatlan embert becsapnak, mert olyan ártatlan. Hát így mondanánk, hogy olyan naív, olyan egyszerűen közelít a furfangos emberekhez, mert pedig azért a sátán egy olyan személy, akihez azért jó, hogyha föl vagyunk értezve némi előképzettséggel, mert azt mondja az ige, hogy hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Testvéreim, az engedelmességnek a szava azt jelenti, hogy hallás által. Ezt jelenti az engedelmesség, hallás által, ugyanis hallok valamit, és rögtön elkezdem cselekedni. Tehát azért sok mindent hallunk, amit nem cselekszünk, de az engedelmesség azt jelenti, hogy valamit hallok, és elkezdem megcsinálni. Testvéreim, ezért tudhatjuk, hogy az engedelmesség az se nem jó tulajdonság, egyébként se nem rossz. Azt gondoltam, az engedelmesség az valami fantasztikusan jó tulajdonság, én az engedelmesség ajándékát kaptam. Hát testvéreim, ilyen nincs. Ilyen nincs. Ugyanis az engedelmesség nem attól jó, hogy bennem megvan, hanem hogy mi a tárgya, minek engedelmeskedek, kinek engedelmeskedek. Tehát van olyan ember, aki mindennek engedelmeskedik, és a hit az nem pozitív vagy negatív, mert lehet hiszékenység is, hanem attól függ, hogy miben, kiben hiszek. Ugyanis az Úr iránti engedelmesség nehogy a sátán iránti engedékenységgel vegyüljön. Erről majd még szól az ige, hogy mit jelent ez pontosan. Tehát attól függ, hogy kinek fog engedelmeskedni az ember. Ugyanis azt mondja itt az ige, hogy de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. Mert testvéreim, itt derül ki, hogy a mi engedelmességünk mennyit ér. A mi engedelmességünk attól függ, hogy mire vagyunk képesek. És testvéreim, a Korintus 1 Korintus 14:20 azt mondja, testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkodásban ellenben érettek legyetek. Ezért mondja a mi igénk, hogy úgy kell viszonyulnunk a világhoz, hogy a gondolkodásban érettek legyünk. A bölcsességben érettek legyünk, azt mondja az ige, hiszen ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. Testvéreim, amikor megtérünk, nagyon sok mindent gondolunk, hogy ott történik. Ott egyébként tényleg nagyon sok minden történik. Egy valami, amit gondolunk, hogy történik, nem történik. És ezt sokszor becsapjuk magunkat. Azt gondoljuk, hogy képtelenné váltunk a rosszra. Megtértem, képtelenné váltam a rosszra. Hát testvéreim, ilyet nem mondott az ige sehol. Nem mond. Mi történik, amikor megtérek? Képessé válok a jóra. De nem jelenti ez azt, hogy képtelenné válok a rosszra. Ha rosszat teszek, tapasztalni fogom és érezni fogom, és az Úr megmutatja, hogy rosszat tettem. De nem jelenti azt, hogy képtelenné váltam a rosszra. És sokszor mi azt kérjük, hogy Uram, várjak képtelenné a rosszra, és majd az Úr majd elintézi bennem valahogy az ő lelke által. Nem ígért ilyet a mi Istenünk. Azt ígérte, hogy képessé tesz a jóra. A jót el tudom, meg tudom cselekedni. És ebben viszont nekünk kell harcolnunk. És azt mondja, hogy nektek örülök, de szeretném, hogyha nem azt gondolnátok, hogy az engedelmesség az most már innentől kezdve a lényeg, mert a ige szakaszt is tudunk hozni, ugye Sámuel könyvéből, hogy többet ér az engedelmesség, mint az áldozat, de az engedelmesség az nem Isten. Nem az az Istenünk, az engedelmesség, hanem az egyélő Úr Jézus Krisztus a mi Istenünk, és az ő neki való engedelmesség az, ami életünknek értéket ad, és amiben kinyilvánítódik az, hogy miközben engedelmes vagyok az Úrnak, aközben ugyanakkor nem tudok képessé válni a rosszra. Miközben engedelmes vagyok a jónak, aközben vagyok képtelen a rosszra. És mi sokszor ezt az engedelmességet megspórolnánk, szabadságra megyünk néha, és azt gondoljuk, hogy ebben az időszakban szintén képtelenek lehetünk majd a rosszra. Hát Dávidnál nem is sikerült. Dávidnál nem sikerült ez a szabadságra menetel, mert amikor ő harcba kellett volna mennie, akkor maradt a képessé válás a rosszra, és elkezdte ott mustrálni Uriásnak a feleségét. Az Úr azt akarja, hogy ebben az engedelmességben járjunk. Aki az engedelmességben jár, az válik képtelenné, addig, amíg jár, addig válik képtelenné a rosszra. De akkor járni kell abban az engedelmességben. Tehát azt mondja az ige, hogy de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. Hát testvéreim, ez egy örömhír számunkra, és erre lehet építeni. Kisgyermekeimnél látom, hogy tanítani kell őket, hogy mire nem lépünk rá. Mert vannak olyan dolgok, amire rálépnek, és nem szabadna. És szoktam mondani, hogy ha arra te most ráléptél, akkor a számodra értéktelen. Akkor én azt elveszem, és azzal te többet nem játszhatsz. Mert van erre példa, vagy volt már, hogy még egy játékra is ráléptek. Ha még nem is tört el, mert kicsit masszívabb volt, de ráléptek. És elmondtam nekik, hogy akkor, hogyha ráléptél, akkor ez számodra értéktelen, akkor elveszem, és akkor odaadjuk talán a szegény gyermekeknek, vagy majd találunk neki jobb helyet azoknál, akik ezt értékelni fogják. Testvéreim, amire rálépünk, azt nem sokra becsüljük. Amire rálépünk, annak nincs tisztelete előttünk. Többet nem vagyunk képesek tenni a sátánnal, csak azt, és ez egy akarati döntés, hogy rálépek. Isten útján engedelmes leszek, tehát rálépek a sátánra. Viszont nem tudom megsemmisíteni. Emlékszünk rá, hogy még a protoevangéliumban, ami a 1 Mózes 3-ban van, azt mondja, hogy születni fog majd Éva utódjai közül olyas valaki, aki majd rálép a sátán fejére, és ő mit csinál? A sarkát mardossa. Azért még csak próbál ő ott sok mindent csinálni, de azért, hogyha már valakinek a feje a lábunk alatt van, hát azért az egy elég vesztett helyzet. Testvéreim, a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt. Na, ezt adjuk össze. Békesség Istene összezúzza. Hát mennyire békesség Istene az, akinek ilyen sziklazúzó pöröly van a kezében, de testvéreim, nem minket akar összezúzni, hanem a sátánt, aki a mi ellenségünk. A mi ellenségünket, a hazugság atyát, a gyilkosság atyát akarja összezúzni. Nem minket akar összezúzni, de csak akkor tudja összezúzni, ha a lábunk alatt van. Ha a szívünkben van, akkor az Isten nem hatalmaztuk fel az összezúzásra. Ha a lábunk alatt van, akkor tudja, és akkor képes összezúzni. Azt mondja itt az ige, hogy lábatok alatt hamarosan. Nem tudjuk, hogy pontosan Pál talán mit érthetett ezen, milyen profétikus képe volt. Talán lehet, hogy Néróra gondolt, akinek a munkálkodása nem sokkal később azért majd megszűnik. De azt tudjuk, hogy össze fogja zúzni. Erre ígéretünk van, hogy mikor, arra nincs ígéretünk. Arra viszont ígéretünk van, ha a lábunk alatt tudjuk tartani, magyarul, az Istennek tudunk engedelmeskedve járni, akkor a sátánnak nincs lehetősége a mi életünkre hatással lenni. Testvéreim, nem a szívünkben levő sátánt rontja meg az Úr, hanem a lábunk alatt levőt. Azt akarja, hogy engedelmesek legyünk, azt akarja, hogy az igaz tanításhoz viszonyuljunk. És hogyha ott van a szívünkben, hogy itt valami nem stimmel, akkor bátran menjünk az igéhez, bátran menjünk egy hívő testvérhez, bátran menjünk oda, és mondjuk el, hogy találkoztunk egy ilyen tanítással, és jött a nyájas beszéd, és jött az ékes szólás, és jött a sok minden, csak éppen a tartalommal vannak problémák, hogy érzem, hogy valami bennem feszültséget okoz, és nem azért, mert azzal a nyájas beszéddel nem tudok 100%-osan egyetérteni, hanem mert talán az a nyájas beszéd nem tud engem közelebb vinni az én Uramhoz, hanem inkább elhúzna, és talán közelebb vinne emberekhez. Adja az Úr, hogy úgy tudjunk ebben a világban jelen lenni, ahol a sátán igen gőzerővel tombol, hogy ezeket a hamis beszédeket meg tudjuk ítélni, és hogy tudjon az az engedelmesség, ami szívünkben ott lenni, ami az Isten iránti teljességgel átadott, és hagyd tudjon úgy a sátán a lábunk alatt lenni, hogy ne azt gondoljuk, hogy nekünk van hatalmunk megsemmisíteni a sátánt. Semmilyen hatalmunk nincs. Akaratunk lehet, és vágyunk lehet, és a lábunk alatt lehet, de az Úr fogja megsemmisíteni. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a ti lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen.